Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, a kedves testvéreket. Jó ismét, most már ismerős arcokat is látni. Ugye nyáron, július 12-én voltunk itt előzőleg. Így már most már vannak azért ismerős arcok is. Vannak, akik már ismernek engem, de vannak azért, látom, még új arcok is számomra, meg én is lehetek új arc mások számára. Röviden bemutatkozom, hogy a többieknek, akik már hallották, azért ne legyen annyira unalmas. Azért is mondtam, hogy szó-szó, negyedéves, már túl vagyok a negyedik évemen, ötödévben vagyok, ez az ötödik év meg csak arról szól, hogy gyakorlatban vagyok. Ez már a gyakorlati évem, ami arról szól, hogy most már ott vagyok egy gyülekezetben, egy lelkipásztor mellett, és szinte minden szolgálatból kiveszem a részemet, hogy belecsöppenjek, belekóstoljak az igazi szolgálatba. Így vagyok most az Ócsai gyülekezetben, és ott szolgálhatom, több rétű szolgálatom is van. De hogyan is kerültem ide? Nagyon jó voltak ezek a bátorítások, ezek a buzdítások, amit itt az ének előtt is felolvastunk. Az, amikor az ember találkozik az Istennel, találkozik vele szemtől szembe, és rájön, hogy milyen kis porszem, mennyire jelentéktelen, és az Isten mennyire hatalmas. És mégis ez az Isten, aki akkor olyan hatalmas, és szent, és dicső, és tiszta, bűntől mentes, lehajol ezért a bűnös emberért, aki éppen én vagyok. Éppen én vagyok. Az egyik Zsoltárnak az egyik részletét hagy emeljem ki, és mindjárt megmondom, hogy miért. A 139. Zsoltárt olvastuk fel itt együtt, és annak a... Közben elkerült a szememet. A 13. versétől. Bizony, te alkottad veséimet, te formáltál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy olyan megrendítően csodálatos lettem. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt a lelkem. Miért olvasom ezt fel? Megosztok egy titkot, ami talán így nem látszik rajtam, de bennem van, az orvosaim tudják, én is tudom, hogy ez talán 5 éves volt, amikor kiderült, hogy én születésemtől fogva egy vesével születtem. Egyetlen egy vesével. Szerintem van itt még a testvérek között, akinek egy van?
Unoka.
Milyen jó. Találkoztam egy olyan testvérek, azt mondta, neki 4 van. Mondtam, testvér, az enyém is nálad van. Tehát, ha valami van, jelentkezem nálad. És eleinte én nem tudtam felfogni, amikor először olvastam ezt a Zsoltárt, úgy megrendültem, hogy Uram, így alkottál, te tudod pontosan, hogy így akartál engemet megalkotni. És a Zsoltárus úgy folytatja, hogy megrendítő ez a csodálat. Csodálatos az, ahogy alkottál. Nem csökevényesség, nem torzulat az, amit alkottál, hanem csodálatos. És tudja ezt a lelkem. Tudja ezt a lelkem. Ez az, amikor megérezzük az Isten jelenlétében azt a csodát, azt a teremtői csodát, hogy igen, fontosak vagyunk neki. Így teremtett, meg így formált. És arra formált engemet, hogy az ő szolgája legyek. Nagyon hosszú volt az út. Akik már hallották, tudják, hogy nekem el kellett mennem egészen Németországig. Ott egy velem egy idős lánynak a halálhíre juttatott el arra a kérdésre, hogy hát egy hívő lány, aki neked szolgál, Uram, meghal, vége az életének, és itt van egy bűnös, aki menekül előled, aki dacol veled, és ez meg él. És akkor mondta meg az Úr, akkor mutatta be azt, hogy azért, mert szeret. És kedves testvérek, azért lehetünk ma itt, mert ez az Úr szeret minket. Ezért vagyunk itt. Gondoljuk végig, amikor találkozunk az Isten igéjében, azzal a tiszta Istennel, megtudunk mi? Méltók vagyunk mi arra, hogy megálljunk előtte? Méltók leszünk mi arra, hogy majd ott az utolsó napon, amikor megállunk, az ítélet napján, az ítélet szék előtt, méltók vagyunk önmagunk miatt? Dehogy vagyunk méltók. Egyedül az Isten szeretete, az, hogy Isten szól, az, hogy az Isten minket akar terelni ma reggelen is az ő igé által. Nagyon örültem az imaórának azt a sok igét, amely tényleg élővé és hatóvá tud lenni a mi életünkben. És ma délelőttön egy gyülekezetről szeretnék olvasni a testvérek között, egy seregnyi gyülekezetről. Nagyon sokan voltak, akik jöttek és hallani akarták az Úr igéjét. És nem csak hallani, nem csak meghallgatni, hanem azt akarták, hogy az Isten igéje szóljon bele az életükbe. Azt akarta az a nép, hogy változtasson az ő gondolkodásán, és formálja át az ő életét. Azt a címet adtam a mai délelőttnek, hogy az Isten igéje újjáépíti a gyülekezetet. Az Isten igének van ilyen hatalma. Csak kérdés az, hogy mi hogy jövünk? Hogy jöttek ide a testvérek? Mindjárt megmondom, hogy miért aktuális ez a kérdés. Ma délelőtre a Nehémiás könyvéből hoztam Istenünk igéjét. Több helyről fogok több igeverset felolvasni. Nehémiás 8. részéből fogom az első 3 verset olvasni, majd a 13. verset, a 9. rész első 3 versét is fogom olvasni, majd a 9. rész 38. versét, és a 10. rész 28. versétől fogom olvasni a rész végéig. Fennállva hallgassa meg a kedves gyülekezet Istenünk szent igéjét, tiszteletadásból neki. Így hangzik a jelzett helyen Istenünk igéje. Amikor pedig eljött a 7. hónap, és Izrael fiai már a városaikban laktak, az egész nép egy emberként összegyűlt a téren, a vízikapu előtt, és azt mondták az írástudó Esdrásnak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, melyet az Úr parancsolt Izraelnek. Ekkor a 7. hónap első napján előhozta Esdrás pap a törvényt a gyülekezet elé, ahol együtt voltak a férfiak és az asszonyok, mindazok, akik meg tudták érteni a hallottakat. Kora reggeltől egészen délig fölolvasott belőle a téren, a vízikapu előtt, mindazon férfiak és asszonyok előtt, akik meg tudták érteni. Az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt. 13. vers. Másnap pedig az egész nép családfői, a papok és a léviták Esdráshoz, az írástudóhoz gyűltek, hogy tanulják a törvény igéjét. 9. rész első 3 verse. Azután ugyanennek a hónapnak a 24. napján egybegyűltek Izrael fiai, böjtöltek, gyászba öltöztek és port hintettek a fejükre. Az Izrael utódai közül valók külön váltak minden idegentől, majd előálltak és vallást tettek vétkeikről és atyáik bűneiről. Helyükön állva a nap negyed részén át olvasták az Úrnak, az Istenüknek törvényéből, negyed részén át pedig vallást tettek, és leborultak Úruk Istenük előtt. 38. vers. Mindezek alapján írásbeli szerződést kötünk, amelyet megpecsételtetnek fejedelmeink, lévitáink és papjaink. 28. verstől. A nép többi része, a papok, léviták, kapuőrök, énekesek meg a léviták szolgái, és mindenki, aki elkülönült a föld népeitől, és Isten törvényéhez pártolt feleségével, fiaival, lányaival együtt, mindenki, aki értelmes és okos volt, csatlakozott testvéreihez, előjáróihoz, és átok alatt esküt tettünk, hogy Isten törvénye szerint élünk, amelyet Isten szolgája Mózes által adott, és megőrizzük, és megcselekedjük az Úrnak, ami Urunknak minden parancsát, végzését és rendelkezését. Leányainkat nem fogjuk feleségül adni a föld népeihez, és az ő leányaikat sem vesszük feleségül fiainknak. Ha pedig a föld népei mindenféle árut és gabonát hoznak szombat eladására, nem fogunk venni azoktól szombaton, és más szent napokon sem, és nem fogjuk bevetni a földet a 7. esztendőben, és elengedünk minden tartozást. Az utolsó versnek az utolsó mondatát, hogy olvassam még, nem hanyagoljuk el Istenünk házát. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, tényleg arra vágyunk, hogy életünkben te legyél minden. Te legyél az első, te legyél az utolsó, te legyél az, aki belenyúlsz az életünkbe, és átformálsz, Uram. Nem akarunk elhanyagolni, nem akarunk félretenni. Uram, vágyunk arra, hogy ma délelőttön is megszólíts minket. Vágyunk arra, hogy változtass az életünkön. Vágyunk arra, hogy átformálj. Légy itt közöttünk, áldj meg minket. Amen.
Amen.
Foglaljon helyet a kedves gyülekezet. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen türelmesen végighallgatta a kedves gyülekezet ezt a többi igeverset. Azért is olvastam fel ebből a három igerészből, mert ez a három igerész nagyon szorosan összekapcsolódik. Ez egy gondolatot övesz fel. Egy gondolatot. De szeretnék egy kicsit kitérni arra, hogy hogyan is indult ez. Mivel indult? Az előzményekben olvashatjuk azt a Nehémiás könyvének az elején, hogy van egy személy, van egy emberrel indult, aki nem érezte jól magát. Földi síkon mindent elért. Nehémiás. Olvassuk róla, hogy főpohárnok volt. Ez egy elég jó tisztség. Nem azt jelenti, hogy nem csak azt jelenti, hogy valami profi gasztronómus lett volna, hanem ez egy nagyon nagy, magas tisztség, ami nem más jelent napjainkban, mint miniszterelnöki tanácsos. Ő volt az a személy, aki szinte többet volt együtt a királlyal, mint az ő feleségei. Ő volt az, aki tanácsot adott a királynak. Elérte az élete csúcsát ez az ember. Sikeres volt. És azt olvassuk, hogy mégis nem érezte magát jól. Elért valamit az életében, mégis valami ott volt az életében, ami fájt, ami elkeserítette. Mivel, hogy megtudta azt, jöttek ismerősök, jöttek barátok, jöttek rokonok, és meghallotta azt a hírt, hogy a Szentváros romokban, és nem csak a Szentváros, hanem az Úrnak háza romokban. Az Úrnak háza romokban. És összetört. Azt olvassuk, hogy Nehémiás összeroppant. Vigasztalhatatlan volt. Megkeseredett. Milyen érdekes, Nehémiásnak a nevének a jelentés az, hogy az Úr a vigasztalás. Az Úr a vigasztalás. Hiába volt sikeres, hiába ért el az életében nagy sikereket, mégis óriási keserűség volt a szívében, óriási fájdalom arról, hogy Isten háza romokban van. És nem máshol talált vigasztalást csak az Úrnál. Azt olvassuk róla, hogy napokig imádkozott, napokig böjtölt, ott volt az Isten jelenlétében. És ott valami változás történt az életében. És tudjátok, nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy amikor imádkozott Nehémiás, könyörgött az Úrhoz, imádkozott az ősei bűneinek a bocsánatáért, hozzátette, hogy az ő bűnei bocsánatáért. Nem hagyta ki magát. Nem hagyta ki a saját bűneit. Nem hagyta ki a saját közönösségét, a saját tétlenségét, amit eddig tett. És az a csodálatos, hogy miközben ott volt és imádkozott, miközben ott volt és könyörgött, megnyílt előtte az Istennek a terve, megnyílt az Istennek a csatornája, és mint egy eszközként került az Isten kezébe abba, hogy az Isten népe visszainduljon az ő hazájába, hogy felépüljön a Szentváros is, felépüljön az Úrnak a háza. Az imádság. Amikor az imádság által az Isten lelkére, az Isten tervére ráhangolódik az ember, akkor megérti az Isten akaratát. Kedves testvérek, mennyire van az életünkben jelen az imádság? Mert sok mindent elérhetünk. Sok mindent elérhetünk tanulással. Sok mindent elérhetünk tudományokkal. Pál az egyik helyen azt mondja, hogy a tudomány, az ismeret mit csinál? Felfúvalkodottá tesz. Felfúvalkodottá tesz. De olyan jó, hogy az Isten lelke pedig alázatra, az Isten szeretete alázatra tanít. És az nem működik máshogy csak akkor, amikor odaborulunk Isten elé. Amikor rácsimpaszkodunk az Istenre, és azt mondjuk, hogy Uram, Te vigasztald az én lelkemet, a Te vigasztalásodra van szükségem. És azt látjuk, hogy itt van Nehémiás, és betöltekezik az Isten lelkével, és a tettek mezejére lép is, megy előre. Így jutnak el, így vezeti ő Izrael népét haza, és elindul az építkezés, elindul a várfal építés, a városfal építés. És azt olvassuk, hogy ez a nép sok nehéz körülmények között, sok buktatók mellett 52 nap alatt felépíti annak a városnak a várfalát. 52 nap alatt. Ki az, aki a testvérek közül már építkezett? Én nem, azért akarom kérdezni. Ki az, aki építkezett már? Oké, van építkezett? Igen, vagyunk ki. 52 nap alatt egy házat fel lehet építeni? Nem. Hát testvérek, hát milyen lassú tempó ez? Hát itt a nép 52 nap alatt nem egy házat épített fel, hanem egy várfalat. Egy erős várfalat épített fel. Rácsodálkozunk, ugye? Tudjátok, testvérek, ők is. Sokan voltak, de ők is. Azt látjuk az Izrael életében, hogy amikor kész van a várfal, mindent megtettek, csinálták, rácsodálkoztak. Meglátták azt, hogy ez nem a saját erejükből van. Olvashatjuk az egyik Zsoltárban, hogy hiába a városnak építői, hogyha az Úr nem építi a házat, és megérezte ezt Izrael, hogy igen, építünk, de ez nem a mi erőnk. Ez az Istennek az ereje, ez az Istennek a csodája. 52 nap alatt, nem tudom mennyi nap alatt építették fel az egri várat, nem tudom. De biztos nem 52 nap alatt. Izrael mégis megérezte. És tudjátok, mi a csodálatos, kedves testvérek? Hogy nem álltak meg itt. Nem ültek le, hogy csodálják, hogy jaj, de szép lett. Hanem ebben a csodálatban, ebben, hogy felismerték az ő apró mi voltukat, és az Istennek a nagyságát és szeretetét, azt mondták, a következő nap is itt nyugodunk el ahhoz az igéhez, azt olvassuk, hogy jön a nép, az egész nép egy emberként összegyűlt, és kérik Ezreást, mint az írástudót, hogy olvasson, beszéljen az Istenről, beszéljen erről a hatalmas és csodálatos Istenről, aki szeret minket. Úgy megfogott az imaóra kezdetén a kedves testvérem István mondta azt, hogy az igéknek van egy olyan általános felépítésük, olyan, mint a jog, az emberi jog, hogy van valami kritériumok, ez meg ezt csináld, és ha ezt csinálod, akkor van jutalom, ha nem, akkor szankció. És eszembe jutott az, hogy igen, az igében is van, de van egy nagyon megdöbbentő dolog az Isten igéjében. Hogy nem csak van egy elvárás, és ha megcsinálod, akkor jutalmazunk, hanem van egy megelőző szeretet az Isten igéjében. Van egy előzmény. Nem csak az elvárás után van jutalom, hanem az Isten már előre kínál valamit. Hagy olvassam fel, számomra nagyon kedves igeverset, ez volt a bemerítkezési igeversem, hagyosztam meg a testvérekkel, ami megrendítő és csodálatos. Róma beliekhez írt levél, 5. rész, 8. verse. Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy Krisztus meghalt értünk, mikor? Miután megtértünk, mi is jó fiúk lettünk, meg jó kislányok, ugye? Nem. Meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Kedves testvérek, milyen megrendítő, hogy az Isten nem csak tétlenül vár ránk, hanem ő már megelőzően szeretett minket, és ez bebizonyította a fia halálában. Akkor, amikor mi még nekünk eszünk ágában sem volt, azon gondolkozni, hogy Istenünk igéje mit mond. Ez a csodálatos, hogy Isten nyújtja az ő kegyelmét, az ő szeretetét. És ezt megérezte a nép. És azt mondta, hogy nekünk kell ebből. Kell ebből az Istenből. Kell többet, még többet, még többet tőled. Van ez az ének. Még többet, Uram, Még többet akarunk, olvasd fel. És ott azok a nép között voltak, akik először hallották Istenünk igéjét. Voltak, akik először, de akarták. Milyen csodálatos ez. Milyen csodálatos az, amikor az életünkben ott van az a vágy minden nap, hogy Uram, akarom, hogy szólalj meg, akarom, hogy megelevenedj előttem, amikor megnyitom a Te igédet, akarom, hogy élő legyél az én életemben, és ható legyél. Uram, akarom, hogy változást hozzál az életemben. És azt látjuk, hogy itt van a nép, és reggeltől, korán reggeltől délig állva hallgatják Istenünk igéjét, mert vágyják, mert akarják. Kedves testvérek, mennyire működik ez az életünkben? Voltam olyan gyülekezetben, ahol egy kicsit tovább beszéltem 15 percnél, és mondták, hogy jó volt testvér, csak hát azért a 15 perc délre azért ebéd van. Bocsánat, hát nem akartam elrontani a vasárnapi ebéd illatát és ízét. De akkor hol van ez a vágy bennünk? Hol van? Szeretnénk azt. Vágyik minden gyülekezet, minden testvér, hogy olyan jó lenne, ha felépülnénk. Olyan jó lenne az, hogyha megvalósulna az életünkbe az, hogy épüljünk fel lelkiházzá. Olyan jó lenne, az Isten egybeszerkesztene minket, mint élő köveket. Összeillesztene, egybeszerkesztene, de hát azért ne sokáig hallgassuk már. Ne raboljuk egymás idejét. Nem jó. Nagy példa ez itt előttünk, kedves testvérek, hogy jön a nép is, egy emberként, egyként. Nem tudom, itt hallom, hogy körzetből is jöttetek, kedves testvérek, mennyire vagytok egyek. Egy emberként jöttetek ma délelőtt, hogy az Isten igéjéből megértsétek, hogy mit akar tőletek az Isten. Egy emberként. Kérdés ez, ti tudjátok, vendég vagyok. Itt van egy emberként az Isten népe is, vágyik. És azt olvassuk a következő versekben, hogy amikor rájön, amikor az Isten népe szembesül azzal, hogy mennyire bűnösek, mennyire gyarlóak, elkezdenek sírni. Elkezdenek összeroppanni. Annyira, hogy Nehémiás és Esdrás kezdi őket vigasztalni, hogy megszólított az Isten, szeret minket az Isten, meg akar minket erősíteni, örvendjetek! Örvendjetek, menjetek haza és ünnepeljetek! De újra és újra visszajön Izrael. Újra és újra megjelennek, és akarják, hogy újra és újra mondja Ezreás, olvassa fel azt az ígét. Olvassa fel az Isten ígéti beszédét. Szóljon az Isten ígéje. Újra és újra. Milyen csodálatos. És azt látjuk, hogy ez az ige hirdetés, az ige hallgatás, egyszerre már átvált imádságba, átvált bűnbánatba Izrael életében. A tegnapi nap folyamán az Ócsai gyülekezet egy részével a kiskörösi szeretetházban voltunk, és hát ott az egyik testvérnő mondta, hogy érdemes elmenni a temetőbe. Nem azért, hogy sok sírkövet lássunk, hanem azért, mert van egy nagyon szemléletes műemlék a temetőben. Lehet, hogyha volt már ott valaki, akkor látta, a széles és a keskeny utat nagyon fantasztikusan megcsinálták. Igeversek vannak, igehelyek vannak kiírva. Ha arra járnak a testvérek, menjenek végig rajta. Elindultam a keskeny úton, és mentem. Tényleg egyszemélyes. Nem lehet sokat mellé lépni, mert akkor úgy volt megcsinálva, hogy a keskeny út mellett ilyen szúros bokrok voltak megcsinálva. Tövis bokor, szúrós rózsa, és voltak ilyen kapuk, amin át kell menni. És amilyen közel, egyre közelebb kerültünk ugye a mennyországhoz, ugye a végső nyugalom helyéhez, egyre kisebbek lettek a kapuk. Látják a testvérek, nem egy nagyra nőtt emberke vagyok én, de amikor már nekem is így kell hajolnom, akkor az már tényleg alacsonyan van, és nem tudja az ember kihúzott háttal végig menni azt az utat, mert akkor elég sok tövissel fog hazatérni. És elgondolkoztam ezen, hogy miért? És rájöttem. Azért, mert a hívő élet a keskeny úton nem kihúzott háttal tudunk végigmenni, hanem a térdeinken. Aki igazán megtapasztalja a hívő élet helyzeteit, az nem tud elmenni amellett, hogy az életében az ima élet ne erősödjön meg. És miközben egyre közelebb kerülünk az Istenhez, az Istennel való találkozáshoz, egyre többet vagyunk már a térdeinken. Egyre többet harcolunk a térdeinken. És akkor már nem kell magasra nőnünk, hanem egyre alázatosabbak vagyunk. És itt van Izrael, és ezt éli. Egyre többet imádkozott. Egyre többet könyörgött. És nézzük meg az ő imádságukat. Nagyon tényleg a teljes imádságukat bűnbánat veszi körbe. Egyetlen egy kérés van az imádságukban. Egyetlen egy kérést fogalmaz meg Izrael népe. Mi hányat szoktunk imádságunkba feltenni? Csak azt. Hogy olvassam fel 32. verset a 9. részből. Most azért, ó Istenem, nagy, erős és félelmetes Isten, aki hűségesen megőrzöd a szövetséget, ne kicsinyeld le mindazt a nyomorúságot, amely utolért minket. Egy szóval, Uram, bocsáss meg nékünk. Uram, könyörülj rajtunk. Pont. Uram, könyörülj rajtunk. Egy kérés. Könyörülj rajtunk. Eljut Izrael arra, hogy az élete semmi Isten nélkül. Találkozik az Isten csodálatos nagy tetteivel, az Isten igéjébe, azzal, hogy Isten mennyi csodát tett Izraelben, és miközben találkozik az Isten nagy tetteivel, találkozik Izrael saját nagy bűneivel is. Kedves testvérem, amikor olvasod az Isten igéjét, akkor ezzel fogsz találkozni. Találkozol az Isten nagy tettével, és találkozni fogsz a te nagy bűneiddel is. Találkozol Jézus Krisztussal, az ő csodáival, az ő kereszthalálával, és találkozol azzal a bűnnel, amitért ő neki kellett meghalni. De olyan csodálatos az, hogy az Isten szerinti szomorúság, hogy folytatja az ige, megbánhatatlan megtérést, változást hoz az életünkbe. Egy változást. És erről olvasunk Izraelben. Mert történhetnek nekünk érintéseink Isten tiszteletek alatt. Történhetnek sírások, lelki érintések. De nézzük meg Izrael életében, hogy mi történik. Nemrégiben olvastam egy könyvet, és úgy meglepett, amikor a lelkipásztor, aki írta a könyvet, most egy nagyon nagy gyülekezete van, azt írta benne, hogy ő, amikor van egy tagfelvételi, egy szerződést köt minden bemerítkezettel. Hogy a bemerítkezőnek vannak kötelezettségei, amit vállalni kell. A gyülekezet felé és Isten felé is meglepett. Van egy elhatározás. És akkor olyan furcsa volt. De amikor olvastam ezt az igét, nem idegen. Azt látjuk Izrael életében, hogy hoznak egy szerződést. Hoznak egy elhatározást az életükben, hogy ezentúl mást fogunk csinálni. Ezentúl változunk. Nem csak nem álltak meg egy érintésnél, hanem dönteni akartak egy változásnál. Elhatározás van az életükben. Kedves testvérek, nem lesz változás elhatározás nélkül. Nincs változás. Nem elég egy érintés. Tudjuk azt Jézus tanításából, hogy majd jön az ördög, és kikapkodja ezeket a kis érintéseket, ezeket a magukat. Kell, hogy elhatározás legyen az életünkben. Kell, hogy határozzuk el, hogy Istennel járunk. És erről szeretnék egy kicsit beszélni. Négy pontban szeretném felsorolni, hogy mi az a négy pont, amivel Izrael elhatározta, hogy változni fog. Négy dolog, aminek ugyanúgy van mai nekünk élő gyülekezetnek is, és üzenete. Az első, amit Izrael fogadott az Istennek, hogy ugye idegen népek asszonyait vették el, idegen népnek adták az ő lányaikat, keveredtek. És nem csak ugye vegyes házasságuk történtek, hanem vegyes szokások is lettek. Beszüremkedett a családokba a világi, a pogány szokások, és elkezdtek eltérni az Isten útjától. Az Ezsrás könyvében írja ezt a radikális változást, hogy a családok, a férjek elküldték az idegen népekből való asszonyokat. Nem erre akarom most tanítani, hogy most valaki, aki felemás házasságban él, az most gyorsan küldje el. Nem erről van szó. Ami ma nekünk tanulság az, rendezni a családi kapcsolatainkat. Rendezni a kapcsolatunkat a házastársunkkal. Milyen kapcsolatban állsz, testvér, a feleségeddel, vagy kedves asszonytestvér, a férjeddel? Milyen kapcsolatban? Izrael népe akarta rendezni a családi állapotát. Akarták rendezni a házasságukat. Akarjuk rendezni? Döntsük el ma, hogyha kell, rendezzük ma. Határozzuk el. A második dolog. Izrael elhatározta azt, hogyha szombaton bármilyen idegen jön, és vásárnapot tart, és nagy piacozáson éppen jöttünk feleségemmel, nem is tudom, Zsámbók, vagy nem tudom, hol jöttünk el, óriási nagy piac volt. Néztünk is, hogy vasárnap. Vasárnap, ami vásárnap, de érdekes. Azt mondja itt Izrael, hogy bármilyen idegen jön, mi nem veszünk. Nem megyünk bele a piacozásba. Nem engedjük, hogy valami közénk és az Isten közé álljon. Nem engedjük, hogy többé bármilyen emberi dolog az Isten és közé álljon. Ezt jelenti. Nem engedem. El nem engedlek, Uram. El nem engedlek. Te leszel a legfontosabb. Nem számít semmi. Határozzuk el. Semmi nem választhat el engemet az Isten szeretetétől. Semmi nem választhat el engemet az Isten jelenlététől. Határozzuk el ezt. Mi is, mint Izrael. A harmadik dolog a hetedik évnek a törvénye. Mózes törvénye határozta ezt meg, hogy minden hetedik évben bevetetlenül hagyták a földet, mondhatni pihentették, és ebben a hetedik évben minden adósságot elengedtek egymásnak, és elengedték a rabszolgákat is. Milyen jó lenne ez az adósság elengedés? Van, akinek van devizahitele? Milyen jó lenne, hogyha 7 évente azt mondaná a bank, hogy nincs. Nagyon örülnénk, sok hallelúját énekelnénk. De nem erről van szó. Most nem csak erről. Jó lenne. De ami fontos ez ma nekünk, az elengedés. A kiengedés. A megbocsátás. Kiengedni. Izrael meg kellett, hogy bűnhődjön amiatt, mert nem tartotta ezt a törvényt. Kettő krónikák végén azt olvassuk, hogy Isten azáltal, hogy fogságba vitte az ő népét, behajtotta ezt a törvényt 10-szeresen. 10-szeresen. Behajtotta 10-szeresen. 70 évig voltak oda. És a föld 70 évig pihent. Mert nem tartotta meg Izrael. Nem engedte, nem bocsátotta el. Nincs elengedésével. Fogadjuk meg, testvérek, engedjük el. Tudjátok, testvérek, nagyon fontos, azért hangsúlyozza ki Jézus Krisztus is az elengedést, a megbocsátást. Azt gondoljuk, hogy ezzel a másiknak okozunk kárt, hogy haragszom rá, neheztelek rá. Valaki úgy fogalmazott, egy lelkipásztor úgy fogalmazott, hogy amikor haragszok, neheztelek az én testvéremre olyan, mintha mérget vennék be, és várnám, hogy ő halljon meg. Ilyen. És csodálkozok, hogy az én életem megy tönkre. Csodálkozok, hogy az én lelki életem, az én családom emésztődik fel ebben a haragban, ebben a neheztelésben. csodálkozok. Egy másik példát is szeretnék hozni. Miért fontos az elengedés? Nem tudom, hogy tudják-e az őserdőkben, hogy szokták elfogni, hogy vadásznak a majmokra. Van hálós, igen. Életben kell tartani mindenképp a kedves majmokat, ezért nem puskával menne. Nagyon egyszerű. Meg lesz mindjárt. Fognak egy bármilyen eszközt, aminek kicsi a nyílása, de nagyot beletesznek egy banánt. De ezt úgy, hogy lássa a kedves kis majom. Oda megy a kis butácska, belenyúl, megfogja a banánt, és szeretné kihúzni, de nem jön ki a keze. Na ám, amikor megfogta, és jön a vadász, látja a vadász, hogy jön, de nem tudja kivenni, mert nem engedi el a banánt. És ordít, és sikoltoz, de nem tud szabadulni, mert nem engedi el. Mondjuk, hogy jaj, de buta majom, ugye? Nem vagyunk mi is így az életben. Úgy ragaszkodunk dolgokhoz. Ragaszkodunk, és látjuk, hogy veszélyben az életünk, veszélyben a lelki életünk, de nem akarjuk elengedni. Ó, te buta kis majom. Ilyenek vagyunk mi. És azt mondja az Isten, hogy engedd ki. Bocsáss meg. És Istenünk igéje azt mondja, hogy nincs feltétel. Bocsáss meg akkor is, ha nem kért bocsánatot. Engedd ki. Neked lesz jó. Engedd ki. Engedd ki. A negyedik dolog, ami fontos, amit az utolsó vers végén, hogy nem hanyagoljuk el az Isten házát. A 33. verstől a 10. részben a 40. versig arról van szó, azt fogadja meg Isten, hogy mennyit, mit adnak, ajánlanak fel az Isten házának a szolgálatért. Mit ajánlanak fel az ő terményeikből, hogy menjen a szolgálat, hogy felépüljön az Isten háza. Nem hanyagolom el az Úrnak házát, nem hanyagolom el a gyülekezetet. Fontos nekem a gyülekezet. Fontos a gyülekezetnek a dolgai, a terhe. Oda szánom az én életemet. Tegnapi nap hitmélyítő alkalom volt, és egy idősebb testvérnő állt ki bizonyságot tenni, és ő mondta azt, hogy hát már idős. És benne volt a vérkeringésben, a szolgálatokban, nagyon aktív volt, és hát észrevette, hogy egyre idősebb, betegebb, és visszavonult. Azt mondta, hogy menjenek a fiatalok. És a hitmélyítő hét alatt rájött arra, hogy Istennél nincs nyugdíjazás. Isten nem nyugdíjaz senkit. Nem küld nyugdíjba. A nyugdíjazás majd, amikor fent vagyunk. Amikor fent vagyunk az Istennél, akkor van nyugdíjazás. Nem hanyagolom el a gyülekezetet, nem hanyagolom el a szolgálatot, hanem felajánlom magam. Felajánlom az életemet. Kedves testvérek, hogy vagyunk mi ma itt? Milyen szívvel jöttünk hallgatni az Isten igéjét? Munkál-e az életünkben azt az elhatározást, hogy engedelmesek akarunk neki lenni? Azért, mert ő hamarabb szeretett. Engedelmesek leszünk-e abban, hogy helyre tesszük, hogy rendezzük a családi kapcsolatainkat? Engedelmeskedünk-e abban, hogy nem engedjük, hogy közénk és az Isten közé bármi is befurakodjon, bármi emberi? Elengedjük-e? Meg tudunk-e bocsátani? Tudunk-e ebben engedelmeskedni az Úrnak? És tudunk-e abban engedelmeskedni, hogy nem hanyagoljuk el az Isten házát, az Isten gyülekezetét? Tudunk-e ebben engedelmeskedni? Tudunk-e ebben elhatározást hozni mai napon? Kívánom, kedves testvérek, legyünk így. Legyünk így egy, legyetek így egy emberként az Isten színe előtt. Legyetek így egybe, egy szívbe forva, összeforva. Így álljatok Isten előtt, így legyetek, így hordozzátok egymást. Legyetek egymásért is az Úrért. Itt ezen a helyen, ahova az Úr állított titeket. Égjetek így. Tudjátok, nagyon fontos dolog, Jézus mondja azt, hogy arról ismernek meg titeket, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek. Ma a héten hallottam az egyik lelkipásztortól, és megdöbbentem, de igaza van. Tudjátok, a világ a világot feljogosította az Isten arra, hogy minket mérlegre tegyen, és hogy megítéljen minket. Ez alapján. Hogyan viszonyulunk egymáshoz. És kimondhatják azt az ítéletet, hogy te nem vagy keresztény. Te nem vagy krisztusi. Legyünk ilyenek. Legyünk krisztusiak. Hordozzuk egymást, ragaszkodjunk egymást. Legyünk egy emberként az Isten előtt. Amen.